Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a nagypénteki Isten tiszteleten szeretne velünk együtt a húsvét titkába bemosakodni. Most pedig Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyve 22. részéből. A karmesternek a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíznak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életem a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai, mind. Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segély kiáltását meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak, és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népekem. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Isten áldja meg az ige olvasását. Isten igéjét olvasom Máté evangélium a 27. fejezetéből, a 45. verstől, Jézus halála. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek és így szóltak, bizony Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust és szolgáltak neki. Köztük volt a magdalai Mária, és Mária a Jakab és József anyja, valamint a Zebedeus fiainak anyja. Isten áldja meg az ige olvasását és a szívünk befogadását. Válaszoljunk imádsággal. Urunk Istenünk, ezen a gyönyörű tavaszi napon gyászban van a szívünk, mert szent kereszted által megváltottad a világot. És értetlenül állunk, és nem tudjuk, hogy mit mondjunk, és közben mégis valamit szólni kell. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy még tudunk szólni, hogy a kegyelem nagyobb, mint az ítélet. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük az életünket, és hogy rád csodálkozhatunk, hogy kiálthatunk hozzád. Urunk, látod a szívünknek a keresztjét, sok csalódást, gyászt, veszteséget. Köszönjük, hogy te igazán érted ezeket. Köszönjük, hogy te egyé akarsz válni velünk ezekben. És mi pedig szeretnénk veled egyé válni. Használd, Urunk, a szavakat erre. Szent lelked jelenlétét kérjük. Hadd legyen a veled való találkozás egy tapasztalás. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen szólhassam szent evangéliumodat. Amen. Egy verset olvasok az előbb felolvasott szakaszból, amikor Jézus így kiált, Éli, éni, lámá, sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Jött haza a fiam ma a városból, és mondta, hogy a West Endben látta, hogy két ember beszélget, az egyik egy külföldi, valószínűleg valami mohamedán országból érkezhetett a ruhája alapján, és próbálta neki a magyar ember elmagyarázni, hogy miért nincs nyitva a bevásárlóközpont. Hát, hogy ez egy ilyen nemzeti ünnep, vagy nem tudom. És ezen így elgondolkodtam, hogy kinek mi a nagypéntek. Ugye a ti számotokra mit jelent a nagypéntek, és az én számomra mit jelent a nagypéntek. Tudjátok, volt, amikor ez még nem volt munkaszüneti nap, és nem tudtuk, hogy hogyan ünnepeljük. Mi jó reformátusok mindig tartunk egy istentiszteletet, ez fontos, de hogy számunkra jelente még valami mást is. És akkor, ahogy nődögéltek a gyerekeim, rám terhelődött ez, hogy szeretném a gyerekeimet tanítani az ünnepre, amit én magam se tudok, hogy hogy kell csinálni. És akkor azt találtuk ki, hogy az asztalt leterítjük egy fekete rongyal, és csak vizet meg kenyeret eszünk, és most már érzem, hogy kevés vizet ittam máma, úgyhogy kicsit így vagyok itt. De legalább próbáljuk azt, hogy átéljük valamennyire, amennyire mi most így ebben a jóléti kultúrában tudjuk, valahogy átéljük az Úr Jézus szenvedését, valahogy azonosuljunk vele, szeretnénk bemenni valahogyan ebbe az ünnepbe. És az a vágyam, hogy az igehirdetés segítsen ebben. Nagyon szép volt a tegnapi gyereknap, azért kezdem ezzel, hogy megérkezzek egy kicsit magamhoz, mert az nagyon jól esett nekem is, és ugye évek óta csináljuk már, és tudjátok jól, hogy amikor valaki szolgál, akkor igazából egy megajándékozott emberré válik, mert először ő rajta keresztül megy át az üzenet. Tehát ez egy nagy kiváltság, amikor mi akár egy ilyet szervezhetünk, ugye gyerekeknek meséljük az evangéliumot, itt a templomba jöttünk, mentünk, különböző helyszínek voltak ott a karzaton, ahol ti ültök, ott volt a felső szoba, ott eljátszottuk az utolsó vacsorát, aztán Pilátus onnan abból a karzatból szólt Jézusnak, és aztán itt, ahol most én állok, éppen itt volt a Golgota, ahol keresztre feszítették. Szóval ezzel a közel 50 gyerekkel éltük ezt végig, próbáltunk azonosulni, és a végén pedig egy olyan keresztút volt, ahová szülőket is meghívtuk, és nagyon jó volt látni azt, hogy sokan eljöttek, és egy olyan állomás voltam én ott a keresztútban, ami most is úgy bennem van, és ezt szeretném megosztani veletek. Az az állomás a Jézus szenvedésének, ahogyan őt leveszik a keresztről, és becsavarják ebbe a gyolcs ruhába. Azt az üzenetet értettem meg ott, ahogy fogalmaztam az embereknek, és én magam is így átmentem ezen, hogy mennyire különleges, hogy az Isten ilyen kiszolgáltatottságot vállalt fel, és ennyire a kezünkbe adta magát. És mondtam ott a gyerekeknek, hogy hát akkor vagyunk ilyen kiszolgáltatottak, amikor mi magunk is nem tudunk felöltözni, nem tudjuk magunkat bebugyolálni. Hát, hogyha nagyon betegek vagyunk, vagy mondjuk, ha kisbabák vagyunk, amikor az édesanyánk bebugyolál, de akkor is, amikor meghalunk, és akkor pedig az Isten bugyolál be bennünket, és hogy mennyire nagy dolog ez, mennyire jó ez az örömhír, hogy nem a semmibe hullunk, hanem az Isten bebugyolál. És erről akarok nektek beszélni, mert nem könnyű üzenet ez a keresztről szóló beszéd, egy kicsit meg is nyom engem, de csak így tudok róla beszélni, hogy az Isten kegyelmes, a kegyelem győz. Arról az Istenről, aki, tudjátok, így mondja az István a királyban, hogy megöli egy fiát, arról nem tudok beszélni. És mégis itt az igében arról van szó, hogy sötétség lett úrrá délután 3-kor, és jól tudjuk, hogy a proféták is így írnak a sötétségről, hogy az az ítéletnek a jele. Tehát amikor sötétség van, akkor ott megjelenik az Isten ítélete. Ma nem a fényről beszélek, hanem a sötétségről. De nem tudok a sötétségről beszélni. És amikor ezt így megértettem, arra jutottam, hogy valójában nem is lehet. Az, hogy beszélek, hogy itt állhatok, hogy ti ezt hallgatjátok, és erről gondolkodhatunk együtt, ez önmagában már kegyelem. Ez önmagában már a fény. Hogyha Jézus nem tette volna meg azt, amit megtett, ha nem fizette volna meg ennek a kegyelemnek az árát, akkor mi most nem tudnánk itt erről gondolkodni. Ezt az egy mondatot nézzük. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hogy kerülhetett bele ez a mondat a Bibliába? Pedig benne van. Milyen céllal elképesztő, hogy az utolsó mondata, Máté evangéliuma szerint, Jézus utolsó mondata ez. Nem hiába, a legkeményebb biblia kritikusok is azt mondják, hogy ez biztos, hogy elhangzott, mert ebben aztán semmilyen vallási reklám nincsen. Olyan Istenről beszél itt Jézus, aki elhagyja azt, aki engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hogy történhetett ez? Szeretném, hogyha együtt próbálnánk ennek a titoknak a mélyére nézni. Jézus felkiáltott. Egész végig, hogyha az Úr Jézus szenvedés történetét végignézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus nagyon összeszedett, szinte hidegvérrel megy végig ezen az egészen. Júdásnak azt mondja, gyorsan tedd, amit tenned kell. Péternek azt mondja, tedd el a kardodat, mert kard által vész, aki kardot ragad. Kontroll helyzetben van Jézus, egyszerűen nem veszíti el az önuralmát. Aztán Pilátusnak azt mondja, az én országom nem ebből a világból való. Egyszerűen erős. Úgy tűnhet, amikor itt felkiált, minthogyha megtört volna, mintha csalódott volna Istenben. Annyira mélyről fakadó ez a kiáltás. Nem azt kiabálja, hogy jaj a fejem, vagy jaj a kezem, jaj a lábam, vagy jaj nem kapok levegőt. Nem a fizikai szenvedés volt számára a legborzasztóbb, hanem az, hogy az Isten, az ő Istene, akivel a legszorosabb volt a kapcsolata, akinek a lelkével örökre egybefort az ő lelke, az az Isten elhagyta őt. És akkor, ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutott ez a gyerekkori élményem, amikor ezt éltem át az apukám részéről, hogy elhagyott engem, mert volt olyan, amikor ő nem szólt hozzám, mondjuk néhány napig. És ez nagyon nehéz volt, erről már sokszor meséltem itt ezen a szószéken, és nem tudtam kiáltani sem, mert egyszerűen belém szorult a szusz. Nem volt kihez kiáltani, mert ő nem volt jelen. Megsemmisültem. És azt is éreztem, hogy ez egy büntetés. Valahol egy kicsit ilyen kivégzés. Gyerek fejjel, gyerek szívvel ez nagyon nehéz volt. Mert hát, hogy kapcsolatból élünk. És túléltem valahogy, nyilván, és megtapasztaltam ezt a kis meghalást. Tulajdonképpen, ahogy utólag így végig gondolom, hogy akkor mit éltem meg gyerekként, egyfajta áldozattá váltam, úgy is mondhatjuk, helyettes áldozattá, mert ő nem engem akart büntetni, mert nem is én voltam a hibás, hanem neki volt egy harag a szívében, amit rám tett. Egy csalódás, amit rajtam vert le, mondjuk így. És hogy milyen különleges ez családokban sokszor, erről is már beszéltem egyszer, hogy könnyen át tudjuk venni egymásnak a szenvedését, a fájdalmát, egymásnak a belső mozdulásaira. Úgy rá vagyunk hangolódva egy családon belül, anya a gyerekére, gyerek az apjára, hogy megtörténik, hogy helyettes áldozattá válunk ezzel az azonosulással. Pedig valójában nem tudjuk egymás terhét elhordozni. Végső soron Jézus az, aki magára veszi. Jézus felkiált, és azt gondolnánk, hogy ez valami kontrollvesztett állapot, pedig nem. Most is összeszedett, nem véletlenszerűen kiabál, mint minden mozzanat, ez is tökéletesen előre megíródott dolog. Jézus a 22. Zsoltárt idézi. Én Istenem, miért hagytál el engem? Amit az előbb olvastunk. Nagyon különleges ez, amikor végignézem az Úr Jézusnak a szenvedés történetét különösen, hogy minden mozzanat előre megíratott, minden mozzanat előre meg volt tervezve. Miről szól ez a 22. Zsoltár? Krisztus előtt 1000 évvel miről ír itt Dávid király? Nem egy betegségről. Ez egy kivégzés leírása. Egy büntetés végrehajtás. Jézus tökéletesen tudja ott a kereszten, miközben felkiált, hogy egy ősi profécia teljesedik be, hogy ő egy helyettes áldozat. Azt írja egy katolikus igehirdető, Székely János, a sötétség fájdalmát átéli Jézus, az elhagyatottságot, de tudja, hogy van kihez kiáltani, és ez a kiáltás áttöri a sötétséget. Lehet kiáltani. A második üzenet az, hogy Miért? Miért hagytál el engemet? Inkább úgy szeretném megnézni, nem mi okból, hanem mi célból hagyta el az Isten Jézust. Egy tavalyi történet ez, a hírekben is olvashattunk róla. Franciaországban egy mohamedán szélsőséges ember betört egy áruházba, és túszokat ejtett. Nem tudom, hogy ez mennyire van meg nektek ez az emlék. És egy francia katona felajánlotta magát ilyen helyettes áldozatnak, hogy engedjék szabadon ezeket a túszokat, és ő fog bemenni. És elkezdett egyezkedni ezzel az emberrel. És aztán ez a túszejtő őt is megölte. Helyettes áldozattá vált. Nem parancsszóra, ugye katona volt, hanem szívből. Egyszerűen tenni akart valamit azokért, akik ott fogságban voltak. A szíve legmélyéből ajánlkozott föl. Jézus is így volt engedelmes. Önként tette le az életét. Ez az isteni szeretet. Mi célból értünk és értem adta az életét, hogy minket mentsen meg a bűnből és a halálból. Amikor a bűnről gondolkodunk, akkor azért azt is kell elmondanunk, hogy a bűn, bűntudat a mi korunkban egy kicsit átértékelődik. Azt szoktuk mondani, akár a lelki gondozói beszélgetésben is, hogy a bűntudattól meg kell szabadulni. A bűntudatnak olyan kóros formái vannak, ami teljesen tönkreteszi az ember egészségét. És közben mégis van valami nagyon fontos haszna a bűntudatnak. Amíg azt mondja a lélektan, hogy a bűntudat egy külső tekintély szemétől érkezik, és igazából a mai embernek joga van eldönteni, hogy neki mi a jó és mi a rossz, más nem teheti rá ezt a terhet, addig Dosztojevszki és Tolsztoj, a feltámadásban Dosztojevszki pont a bűn és bűnhődésben nagyon nagy jelentőséget tulajdonít ennek a bűntudatnak. Mert az jön ki ezekben a regényekben, mindenképpen olvassátok ezeket, hogy amíg a bűnösnek nincsen egy belátása, nincs egy bűntudata, addig nem tud benne tovább menni az élet. Mint hogyha a bűntudat egy olyan fontos beismerés lenne, a megváltás utáni vágyakozás, hogy anélkül nem tud elkezdődni valami új. Kell ez a bűntudat, kell ez a meghalás egy hamis énképnek. Ez a hamis énkép valami ilyesmi, hogy jó vagyok, igaz vagyok, amikor az ember még mentegeti magát. És ebben az összetöretésben, amikor megérkezik hozzánk ez a bűntudat, áldott, de fájdalmas felismerés ez, megszületik a vágyakozás Istenre. Akkor jutunk el arra a pontra, hogy nem tudunk már magunkért tenni, hanem tehetetlenek vagyunk, és kiszolgáltatottak, és nincs más, csak az, hogy bebugyoláljon bennünket az Isten. Beleesünk az Isten kezébe. És milyen jó, hogy ő, a Jézus atya ott van, és tart, és azt mondja, végre megjöttél, fiam, akkor most kezdhetjük előről. Ez a feltámadás. Ahogy így néztem ezt a két regényt, mind a kettőben valahogy elindul egyfajta bűnhődés, egyfajta jóvátétel. Mind a két főszereplőnek van valami komoly bűne, és elmennek Szibériába, hogy vezekeljenek. Már ez is a kegyelem jele, hogy egyáltalán tehetek valamit a bűntudattal. És ez a bűntudat az életjele. Mert ez azt mutatja, hogy van nálam valaki nagyobb. Van nálam valaki hatalmasabb, aki meghalad engem, aki jobban tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, mint én. Ha van bűntudat, van remény. és van szabadulás is. Miért hagyta el őt Isten, hogy nekem ezt sose kelljen megtapasztalnom? Értem hagyta el őt Isten. És végül azt mondja Jézus, én Istenem, így szólítja meg. Ez az ő hűsége, hogy ott a szenvedésben lehet, hogy úgy élte meg, hogy Isten őt elhagyja, de ő nem hagyta el Istent. Én Istenem, ezt tudta mondani, a szövetség nyelvén beszél. Tudjátok, sokszor így gondolkodom a házasság titkáról is, hogy hogy is van ez a szövetség, hogy is van ez, hogy valaki valakit elhagy, és akkor a másik, az hogy van ezzel, hogy a hűség az nem a másik emberen múlik, hanem az én elkötelezettségemen. Jézus ilyen elkötelezett, ezért tudja ezt mondani, hogy én Istenem. Azt mondja, amit Isten is mond nekünk, hogy én Istenük leszek, és ők népem lesznek. Én az Úr vagyok, a te Istened. Az Isten elkötelezett Isten mellettünk kötelezte el magát. Olyan nagy Jézus és az Atya között ez a szeretet, hogy ennek az elvesztése óriási fájdalom. Ha elképzeljük, hogy milyen elveszíteni anyánkat, apánkat, kedvesünket vagy gyermekünket, akkor érzünk valamit abból a fájdalomból, amiből Jézus kiállt, én Istenem. 9 éve, hogy meghalt az anyósom, és az apósommal valahányszor találkozunk, ez mindig előjön ez a téma, hogy miért kellett elmennie. És volt olyan, amikor járkált a lakásban, és ezt kiabálta. Erika, hol vagy? 50 évi házasság után, 50 évi egymás mellett szuszogás után ment el az anyósom. Minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb a fájdalom. És ez a fájdalom, ez a veszteség bizony lerombolja a lelkünket, de sokszor a testünket is. Kedves ismerősöm 45 évesen depressziós lett, és megállapította az orvos, hogy egy fel nem dolgozott veszteség miatt van ez. Kiállt a lélek, én gyermekem, én kedvesem, én álmaim, én hitem, miért hagytál el engem? Én reménységem, miért hagytál el engem? És amikor így kiáltunk a szenvedésben, mert van hová kiáltanunk, akkor találkozik a sorsunk Jézuséval, és ez nagyon fontos tapasztalat, mert ott a kereszten függő Jézusban megláthatjuk a velünk szenvedő Istent. Ez az Isten, aki nem tűri a bűnt, de szereti az embert. Ő szenved értünk és velünk. És ez a szenvedő Isten azt mondja egy másik helyen, még ma velem leszel a mennyben. Csodálatosan betakar az én Istenem. Nem elhagy, hanem mindvégig velem van. Ahogyan Jézust leveszik a keresztről, és így bebugyolálják, az asszonyok, elcsodálkozom ezen, hogy az Isten mennyire egyé vált velünk, ahogy írja is a Zsoltár, hogy a bűnösök közé számláltatott. Ezt is megengedte Isten, hogy ő teljesen ránk legyen utalva, közénk jött, emberi sorsot vett magára. Vajon tudunk-e így kiszolgáltatottá válni egymás számára, ahogyan az Isten kiszolgáltatta magát nekünk? Vajon tudjuk-e egymás kiszolgáltatottságát betakarni, hogy megérezze az a másik, hogy az Isten kezében van abban a kiszolgáltatottságban? Annyira hálás vagyok ezért a Lélekléptek programért, hogy megtapasztaljuk ezt, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, ugye csukott szemmel járjuk végig, bekötött szemmel, és a segítők az érintéseikkel prédikálnak nekünk az Isten szeretetéről, az Isten bebugyoláló, betakaró kegyelméről. Milyen nagy dolog, hogy nem csak szóval lehet Jézust hirdetni, hanem érintéssel is. Azt mondja Jézus, én Istenem. És ahogy ezt mondja, benne van ebben egy meghittség. Benne van ebben egy kiszolgáltatottság. Mert a szeretet mindig kiszolgáltatottá tesz. Mert akkor el lehet engem hagyni. De benne van ebben egy erő is, hogy én odaadtam magam neked, én tudom, hova tettem az életemet, én az Isten kezébe tettem bele. Ő odaadta magát nekünk, ezért mondhatjuk mi is, hogy én Istenem. Csak az az ember tud kegyelmet gyakorolni a másikon, a másik ember kiszolgáltatottságán, aki átélte, Isten kezében vagyok. Az én Istenem kezében. És milyen nagy dolog, amikor megszólít a gyerek, hogy anya, apa, anyám, apám, én anyám, én apám, de nagy dolog, amikor hív a férjem, feleségem, hogy én kedvesem, vagy az anya, apa szólítja a gyermekét, kisleányom, kisfiam, vagy az egyik keresztény ember a másikat, testvérem, én testvérem, és tudom, hogy mivel engem az Isten nem hagyott el, sőt a szenvedő Isten van velem, én is ott tudok lenni a másikkal. És azt tudom mondani, itt vagyok. János evangéliumában az egyik utolsó szava Jézusnak az, hogy szomjazom. Ezt is mondja Jézus, és tudom-e azt mondani, hogy itt vagyok? Adj innom, figyelj rám, hallgass meg, légy velem. Itt vagyok, veled vagyok. Amen. Csendesedjünk el, vigyük Isten elé a szívünk imádságát, és aztán majd együtt is imádkozunk. Áldunk téged, drága Jézus, a szívünknek az elevenségéért, azokért az áldott összetöretett pillanatokért, amikor érezhetjük a bűntudatot, és tudhatjuk, hogy van hová vinnünk azt, hogy van kivel rendeznünk azt. Köszönjük, hogy te figyelmeztetsz, hogy drága kapcsolatokra hívtál el minket, hogy vannak, akik szomjaznak körülöttünk, és vannak, akik arra vágynak, hogy azt mondjuk, itt vagyok, veled vagyok. Drága Jézus, ne engedj minket elmenni azok mellett, akiket mellénk adtál. Adj nekünk szemet, hogy meglássuk a szenvedést. Ahogyan te velünk vagy a szenvedésben, hadd tudjunk mi is úgy egymással lenni. Ahogy te a kereszten imádkoztál azokért, akik bántottak, hadd tudjunk mi is úgy lenni. Annyira csodáljuk ezt a bátorságot, ahogyan te kiszolgáltattad magadat nekünk. És Urunk, megvalljuk, hogy nagyon nehéz sokszor ez a kiszolgáltatottság, ami számunkra nehéz elengedni a kontrollt. És mégis annyira jó az a tudat, hogy te bebugyolálsz, és a te kezedbe hullunk, hogy nincs olyan élethelyzet, ahol te ne lennél jelen, ahol a te kegyelmedre ne számíthatnánk. Tedd ezt a kegyelmet, kérünk, nagyon élővé a számunkra. egy olyan igazsággá, amit a szívünkbe tudunk vésni. És hogyha elhagynak is minket, hogyha veszteségek érnek is minket, mi tudjunk hűségesek lenni a szövetséghez. Ahhoz a szövetséghez, amire te meghívtál bennünket. Itt vagyok, veled vagyok. Kérünk most téged, drága Jézus, ha tudjuk a szívünket teljesen megnyitni, és megpecsételni az úrvacsora szentségével a jelenlétedet. Add nekünk ezen keresztül erődet, szeretetedet, és a reményt, hogy minden halál után feltámadás következik. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép estét kívánunk mindenkinek, áldás, békesség!